Dicsértessék a Jézus Krisztus! Virág József szeretettel köszönti a kedves hallgatókat évközi 13. hét keddjén, hogy meghallgassuk és szívünkbe fogadjuk az evangélium szavát, és kicsit elgondolkodjunk rajta, mit jelent számunkra ez a jelenet, amit szemlélünk, vajon mit jelent a mi életünkbe az, hogy Krisztus közöttünk van, velünk van, a fájdalmainkban, a szenvedéseinkben, életünk viharaiban. Mit jelent az, hogy bizalommal hagyatkozunk rá, hogy szólítjuk őt, rábízzuk magunkat, az életünket. Máté evangéliumában a 8. fejezetet olvassuk, a 23-tól a 27. versig. Így hangzik: Jézus egy alkalommal hajóba szállt, és tanítványai követték őt. Egyszerre csak heves vihar tört ki a tavon, úgyhogy a hullámok elborították a hajót, Jézus pedig aludt. Tanítványai odamentek hozzá, és fölkeltették: Uram, ments meg minket, elveszünk! Jézus így szólt hozzájuk: Mit féltek, kicsinyhitűek? Aztán fölkelt és parancsolt a szélnek, meg a tengernek. Erre nagy csendesség lett. Az emberek csodálkozva kérdezték: Kicsoda ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi, és erre válaszoljuk, hogy áldunk téged, Krisztus. Kedves hallgatók, kedves testvérek, a vihar lecsendesítése, a csodálatos átkelés ezen a tavon, ez a szövegszakasz, amit hallottunk, egyben elbeszélés és egyben példázat is. Az evangélista a Tibériás tavának alattomos vízein hajózó apostolok egyik veszélyhelyzetét idézi fel, amelyből Krisztus jelenlétének és segítségének köszönhetően sikerült megszabadulniuk. Gondol azonban a közösség helyzetére is, amelyet hasonló veszélyek, viszontagságok és olykor gyakran krízisek fenyegetnek, amelyektől csak a mesterébe vetett élőhit szabadíthatja meg. Vajon szembesülünk-e ezekkel a veszélyhelyzetekkel? Ki a mi reményünk, kérdezzük meg most is, ki segíthet nekünk? A követés témája krisztológiai és egyháztani meghirdetéssel is egybefonódik. Máté tulajdonképpen módosítja Márk szövegét, ez a 4. fejezet 36. vers, amire utalok, midőn Jézusnak tulajdonítja a bárkába szállás kezdeményezését. A tanítványok itt látjuk, hogy követik őt. Róla valljuk, hogy ő az egyházi közösség feje. Az egyház pedig, illetve a tagjai a bárkában gyűlnek össze, és távoli vidékek meghódítására indulnak. Ez a két meghívás elbeszélés után a bárkába szállásnak és az átkelésnek nem lehet más jelentése. A bárka valóság, és immáron az apostoli egyház szimbóluma is. Máté nem csak ismétlője az elbeszélésnek, hanem legrégibb egzegétája is, illetve az első értelmezője is, aki Jézusnak és tanítványainak viharos utazását, valamint a vihar lecsendesítését azokra vonatkoztatja, akik Krisztus követőiként az egyház hajójában voltak. Jelképpel is találkozunk, amely egyben valóság is, íme itt van a váratlanul kitörő vihar. Jelkép és valóság. És a kifejezés, amelyek Máté a vihart jellemzi, úgy érezzük, hogy túlzóak. Egy tó erőteljes hullámzásának leírására igen-igen túlzóak. És ezért Márknál és Lukásnál észrevesszük, hogy nem is szerepelnek ezek. Olvassuk: hirtelen nagy rengés támadt a tengerben. Érezzük, hogy a vihart nem szokás ilyen módon leírni. Az evangéliumban e kifejezés más alkalmakkor is az üdv történét radikális fordulatainak jelölésére szolgál, mint egy nyomatékot ad. Máté ugyanezt használja Jeruzsálem végét megelőző jelek kifejezésénél, gondolok most Máté 24:7-re, idézem: nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínség ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. Vagy hagy utaljak Márkra, 13. fejezet 8. vers, így hangzik: nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, némely vidéken földrengés és éhínség támad, de ez még csak a kezdete lesz a gyötrelmeknek. Vagy ha már idéztük az első kettőt, akkor Lukács is hangozzék el, 21. fejezet 14. versében ezt olvassuk: nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész, szörnyű tünemények és különös jelek tűnnek fel az égen. És ugyanígy Máté ismét Krisztus halálát követő kataklizmáról ezt mondja: a százados és a többiek, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek, és ezt mondták, ez valóban Isten fia volt. Máté 27. fejezet 5. verse. És ugyanígy a Jézus sírját megrázó földrengés meghirdetésére is gondolhatunk, 28. fejezet 2. verse: hirtelen nagy földrengés támadt, az úrangyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Minden esetben az erőknek olyan hullámzásáról van szó, amelyek látszólag az embert fenyegetik, a valóságban azonban Isten tervének megvalósulását segítik elő. Az átkelés veszélye olyan nagyobb veszélyekre utal, amelyeket az egyház már átélt, vagy éppen átél az evangélium keletkezésének idején. Ezért Máté nem véletlenül és nem figyelmetlenségből nevezi a galilei tavat tengernek, kétszer is hallottuk ezt a tenger szót, 24.-27. versekben. A bibliai hagyományokban a vizek, és főként a tenger az Isten ellenes erőket jelképezik. A teremtés Jahve győzelme, a káosz, a jám a tenger felett, mert ő vereséget mért a művét fenyegető tengeri szörnyekre. Gondoljunk János látomására. A mélységek torkából lép elő a sátán, ezt a Jelenések könyvében olvashatjuk a 9. fejezet első versét követően. Lehetetlen, hogy ezek a sémita világban elterjedt képzetek, ezek Máté számára ismeretlenek maradtak volna. A tanítványok nyugtalankodása olyan reakció, amely nem szorul magyarázatra. Szinte átérezzük, átéljük a pánikot, a kétségbeesésüket, a félelmüket, pedig ugyanakkor arra is gondolunk, hogy otthonosan mozogtak ezen a vidéken. A halászat, tenger ismerete vagy a tó ismerete mennyire része volt az életüknek. Nyugtalanok tehát. Az evangélista azonban figyelmét a tó hullámaival küszködő bárkáról, a történelem tengerén hajózó egyházra irányítja, amelyet belülről és főként kívülről hasonló viharok tépáznak. Halljuk a szót, Uram, ments meg minket. Ez egy fohász. Halljuk a szót, Mester. Ezt olvassuk Márk 4. fejezetében. Felkeltették, Mester, kérdezték, nem törődöl vele, hogy elveszünk? Ezt a fohászt a tanítványok ajkán halljuk, mint egy liturgikus imádságot. Az egyház újra és újra ismétli, megismétli ezt a nehéz helyzetekben. Egy Bornkám nevű teológus ezt mint egy röpimának nevezi, és ezt az értelmezést a többi címnek a Kyrios, az Úr szóval történő helyettesítése igazolja, és a tanítványok kiáltását olyan szomorúan esdeklő könyörgéssé változtatja, amelyel az vándorló egyház felé fordul, láthatatlan, de mindenkor jelenlévő kormányos felé. E drámai fordulat a tragikus háttérből fejedelmi módon emelkedik ki az Úr Jézus alakja. Így van a drámai fordulat, és megjelenik közöttünk Jézus. Tulajdonképpen őt látjuk nyugodtan pihenni és aludni ebben a hullámok által dobált bárkában. Ennek kiemelése szemmel láthatóan hallgatólagos utalás Jónás prófétára, aki hasonlóképpen a pogány föld felé tartó hajón utazott. Az álom mindkét esetben a bizalom és a belső biztonság szimbóluma. Jézus váratlan felébredése és felkelése Máté látásában, és itt utalunk a Máté 12.40-re, amikor Jónással hozza összefüggésbe, mint egy a feltámadás elővételezése, illetve a feltámadt Krisztus meghirdetése. A százados, és akik vele annak a halált kísérő földrengéstől megrémülve Isten fiának vallották őt, ugyanezt mondták ki. Máté 27.54-re utalok, ezt olvassuk ott. A százados és a többiek, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megijedtek, és ez valóban Isten fia volt, mondták. Hasonlóképpen a sírboltot megrázó földrengés ájulttá teszi az őröket, miközben megjelenik az úrangyal, aki a maga ragyogásával a feltámadt Krisztus uralmát hirdeti. Máté 28. fejezet 2. versétől ezt olvassuk, hirtelen nagy földrengés támadt, az úrangyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csak nem halálra váltak. Az angyal azonban felszólította az asszonyokat, ne féljetek, tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Ez a Jézus, teremtés és a történelem ura. Közbelépése Jahve tetteinek megismétlés, aki lecsillapítja a tengerek zúgását, ahogy a Zsoltáros mondja 65. Zsoltárban. Vagy éppen a 106. Zsoltárt idézzük, megdorgálja és kiszárítja a vörös tengert. Jézus előtt a tenger úgy jelenik meg, mint az Istennel és az üdvösséggel szemben álló erők megszemélyesítése. Megfeddi, mintha ördögűzést hajtana végre. Mindkét esetben gonosz erőkkel ütközik meg, és ezek felett diadalmaskodik. Így módon az elbeszélés előkészíti a következő, a gadarai megszállottak megszabadításáról szóló részletet is. Az apostolok kiáltása nem csak a fizikai veszélyekre utal, hanem a démoni ármánykodásra is. Az evangélista teológiai megfontolásai nem szorítják háttérbe, és nem szüntetik meg kateketikai és pasztorális gondjait. Jézus nem csak a csodatevő, az Úr, az üdvözítő, hanem a vezető is, akinek példájából a tanítványoknak okulniuk kell. Fel kell a természet és a gonosz erőinek ellenében, de tanítványaihoz is van mondani valója. Saját magatartását szembeállítván az övékével, de egy leckét ad nekik bizalomból és bátorságból. És a szemrehányás, amellyel hozzájuk fordul, Máténál magát a csodát is megelőzi. Mielőtt meghallgatná kérésüket, kötelességének érzi, hogy helyreigazítsa, azaz megerősítse a belévetett bizalmukat. A kicsinyhitűség annak az embernek a magatartása, aki úgy viselkedik, mintha Isten nem létezne. Kétségbeesésükkel a tanítványok csak azt igazolják, hogy még nem tudják, kicsoda Jézus, illetve még nem veszik észre közöttük való valódi jelenlétét. Hitük fogyatékos, elégtelen, és ezért megújításra, tökéletesítésre szorul. Mátét a csoda elbeszélése foglalkoztatja, de figyelmet fordít a 12 formálódására is. Az előbbi két jelölttel szemben ők igennel válaszoltak az Úr hívására, de ragaszkodásuk még tökéletlen, erősítésre szorul. Jézus a hajó láthatatlan kormányosa, egyben minden hajózó példaképe is. Alvása, amelyet az evangélista határozottan szembeállít az apostolok a tanítványok nyugtalanságával, példaszerű kifejeződése annak, hogy az embernek milyen bizalommal kell lennie Isten iránt. Ez az álom nem az előző nap óriási munkájának, hanem annak a biztonságnak következménye, amelyben Isten embere érzi magát, az életet, és tekintettel a víz szimbolizmusára, az apostoli tevékenységét fenyegető veszélyekkel szemben. Jézus szavára a nagy vihar nagy csendé változik, és a bárka biztonsággal folytatja útját. A hullámokon sikló hajó így módon az apostoli és az egyházi közösség jelképe. Átkeléseit ellenséges erők támadják, amelyek még létét is veszélyeztetik, de sosem tudják majd elsüllyeszteni, mert Krisztust hordozza. Nyilvánvalóan az események hívő olvasatáról van szó, amelyekbe Krisztus tanítványai is belekerültek, és nem valamiféle talizmáról, amely automatikusan kihúzná az embert a nehéz helyzetekből. A hit segít eligazodni a mindennapi élet viharos tengerén, de nem óv meg az ellenséges erők támadásaitól, és nem szünteti meg a veszélyeket. Szükséges, hogy az ember az Úrhoz forduljon, egyúttal azonban serényen és erőteljesen eveznie is kell. Az egyház Jézust viszi az emberekhez, és elsőként tapasztalja meg az ő oltalmát. A felbuzdulás, amelyel a tömeg Krisztus csodatevő és isteni hatalmát fogadja, az egyház misztériuma iránti lelkesedésé válik. Az emberek, akikről Máté beszél a 27. versben, nem a csodás eseményt egymás között megvitató tanítványok, hanem a pogányok, vagyis azok, akik kívülről nézik a kereszténység megerősödésének és terjedésének csodáját. Kérdésük, ki ez, hogy a szelek, a tenger engedelmeskedik neki, hogy később kerül középpontba, folytatva majd az evangéliumi szakaszt, amikor Jézus személyének és missziójának tisztázásáról találkozunk. Minden nehézségnek próbának két fő okozója lehet, az egyik mennyei, a másik ördögi. Istenre hagyatkozunk, hogy ez a megpróbáltatás megerősítsen bennünket, növelje a bizalmunkat, a hitünket, és a hitünk válasza, a jutalma pedig egykor a benne való örök élet legyen. Ezt adja meg nekünk mindannyiunknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ima 9. Imádkozzunk együtt a koronavírus járvány megállításáért.